Gigi in paradiso. Gigi in paradiso.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor összehívta az energiabiztonsági tanácsot, tájékoztatta az MT-t a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. Az ülésen részt vett Hernádi Zsolt, a MOL csoport elnök vezérigazgatója, Lantos Csaba energiaügyi miniszter, Rogán Antal a miniszterelnöki kabinetirodát vezető miniszter, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, Bíró Marcell a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója, valamint Orbán Balázs a kormányfő politikai igazgatója. Az amerikai elnök 5 napra felfüggesztette az iráni energialétesítmények elleni katonai csapásokat a Teheránnal zajló konstruktív egyeztetésekre hivatkozva. Donald Trump a Truth Social közösségi oldalán megjelent bejegyzése szerint az elmúlt 2 napban nagyon jó termékeny párbeszéd zajlott az Amerikai Egyesült Államok és Irán között a közel-keleti ellenségeskedés teljes megoldásáról. Orbán Viktor utasította Tuzson Bence igazságügyi minisztert, hogy vizsgálja ki azt az ügyet, amelyben egy hangfelvétel szerint Panyi Szabolcs tényfeltáró újságíró kiadhatta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter telefonszámát egy külföldi titkosszolgálatnak, amely így ráláthatott a tárcvezető hívásaira. Egy kormánytag lehallgatása súlyos támadás Magyarország ellen, fogalmazott a miniszterelnök a Facebook oldalán. A külgazdasági és külügyminiszter döbbenetesnek nevezte a Mandiner friss cikkét, miszerint tehát egy magyar újságíró aktív közreműködésével hallgatta le egy vagy több külföldi titkosszolgálat. A Tiszás Orbán Anita barátjaként Panyi Szabolcs dönthetné el, hogy kik dolgozzanak egy tiszapárti külügyminisztériumban, és férhetne hozzá mindenfajta anyagokhoz, tette hozzá Szijjártó Péter. Az oknyomozó újságíró a Facebook oldalán reagált. Panyi Szabolcs szerint a cikk egy elővágás, amivel a Szijjártó Péter állítólagos orosz információ átadásairól szóló nyomozását próbálták átkeretezni. Meg is osztott egy beszélgetést, amely Szijjártó Péter és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter között történt. Az Európai Unió korlátozza a bizalmas adatok körét, amelyeket Magyarország is megismerhet, továbbá az érzékeny tárgyalásokról is kizárják a magyarokat, az EU-s vezetők inkább kisebb csoportokban egyeztetnek, írta meg a Politico. A brüsszeli lap a Washington Post értesülését követően írt mindenről, miszerint Szijjártó Péter rendszeresen tájékoztatta Szergej Lavrovot, az orosz külügyminisztérium vezetőjét a brüsszeli történésekről. Európában többséget kell szerezniük a patrióta pártcsalád tagjainak, hogy a migráció problémája megoldható legyen, hangsúlyozta a miniszterelnökséget vezető miniszter az országházban az első patrióta nagygyűlés rendezvényén. Gulyás Gergely kifejtette, lényegében csak magukra számíthatnak, hiszen pártcsaládjukon kívül kivételszerűen vannak olyan politikai erők, amelyek felszólalnak a migráció ellen, és ennél is kisebb azok száma, amelyik tesz is ezügyben. Brüsszel csődöt mondott, jelentette ki. Az unió lakosságának tizede nem Európában született, ez 60%-os növekedés a 2010-es adathoz képest. A 27 tagállam közül 16-ban ennél is magasabb az aráta, holott másfél évtizede még csak 4 volt az ilyen államok száma. Csak együtt vagyunk képesek megóvni Európát attól a sorstól, amit ellenségei szánnak neki, jelentette ki az országgyűlés elnöke. Kövér László a rendezvényen hangsúlyozta, noha 1989 után hosszú ideig azt akarták elhitetni az emberekkel, hogy a történelem véget ért, kitört a béke és a liberális demokrácia örökké tartó kora, napjainkban éppen ennek ellenkezőjét tapasztaljuk. A lengyel-magyar barátság szilárd alapokon áll, a két nemzet kultúrájának szerves része. Hangsúlyozta a köztársasági elnök a délkelet-lengyelország épp Zemlinszben, a Karol Navrocski lengyel elnökkel közös értekezleten. A Lengyel-Magyar Barátság napja alkalmából rendezett elnöki találkozó során tartott értekezleten Súlyog Tamás aláhúzta, a két nemzet barátsága kultúrájuk integráns része, nem a politikának kitett, hanem egy nagyon mélyen gyökerező jelenség, amely a történelem során szervesen alakult ki. Magyarországot és Lengyelországot államalapításuk óta a keresztény értékek kötik össze, az évszázados barátság szilárd alapokon áll, hangsúlyozta a magyar államfő. Ezen a héten bonyolítják le a tanév digitális országos kompetencia mérését, közölte az Oktatási Hivatal az MT-vel. 3131 iskola, tervezetten több mint 600 ezer tanulója vesz részt a felmérésben, amelynek célja a tanulók képességeinek, készségeinek minél pontosabb feltérképezése és az intézmények teljesítményének nyomon követése. A középfokú felvételi eljárásban szerdától péntekig módosíthatók a felvételi rendszerben korábban jelzett továbbtanulási tervek, közölte a hivatal. Az érintettek megváltoztathatják a megjelölt tanulmányi területek sorrendjét, illetve újakat is megjelölhetnek. Végül az időjárásról. Holnap kisüt a nap, de sok fátyol és gomoly felhő lesz felettünk. Zápor előfordulhat, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet kedden hajnalban 1 és 6 fok között, napközben 15-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A népdal akkor kell életre, amikor valaki beleénekli az életét. A Képmás márciusi címlapján Bognár Szilvia. A lapban szó esik az anyamében végzett gyógyító beavatkozásokról, bepillanthatunk a kutatómentő önkéntesek mindennapjaiba, és időutazást tehetünk King's Kémre fotós múlt századi Budapestjének hétköznapjaiba. Megismerhetjük Vörös Sándor és Károlyi, ami különleges kapcsolatát, és egy riport erejéig Palermót is meglátogathatjuk. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Kíváncsi vagy, milyen az élet szemináriumban?
Tényleg csak imádság és tanulás?
Ki az, vagy hogy kik a kispapok?
Milyenek a hétköznapjaik?
Mit csinálnak szabad időjükben?
És hogy hogyan készülnek arra, hogy papok legyenek?
Gyere a szemináriumi nyílt hétvégére,
és tudj velünk egy hétvégét.
Imádság.
Közösség.
Beszélgetések.
Kérdések őszintén.
Válasz a tubuk nélkül.
Lehet, hogy benned is ott van a kérdés.
Lehet, hogy benned is ott van a hívás.
Március 27-én várunk téged is.
Ne csak hajd róla.
Ne csak gondolkodj rajta.
Jöjj és lásd.
Kedvesség az új bátorság címmel. Idén is versmondó versenyt szervez a Miskolci Versbarátok köre. A 10 és 20 év közötti határon innen és túli fiatalok számára meghirdetett versenyre április 23-áig a versalap22@gmail.com e-mail címen várják a jelentkezéseket. A versennyel kapcsolatos további információkat keresd a Versbarátok köre közösségi oldalán. Jelentkezz te is a Kedvesség az új bátorság című versmondó versenyre.
Az EGRI Fertály Mesteri Testület 5. alkalommal szervez közös imádságot Eger főterére 2026. március 25-én. Gyümölcsoltó Boldogasszony napján a Dobótéren 18 órától közösen fordulunk égi édesanyánkhoz, közbenjárását kérve az élet védelméért, a családokért, hivatásokért, a keresztény magyarság megmaradásáért, a világ békéjéért. Közösségben együtt imádkozunk Jézus Krisztus fogantatásának, születése hírüladásának ünnepén. Szeretettel várunk mindenkit március 25-én 18 órától a Dobótérre.
Reklámot hallottak.
Hajrá, magyarok!
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adásában. Mai műsorunkban először kosárlabdával, ezt követően a Mozdulj Debrecen programmal, majd egy kutyás sportprogrammal, labdarúgással, végül pedig atlétikával foglalkozunk. Rövid zene után tartsanak velünk! Huszonnyolc év után jutott ki a világbajnokságra, az 5 meccsen 3 győzelmet szerző és ezáltal a berlini viadalra kvalifikáló magyar női kosárlabda válogatott. A VB selejtezős tornáról Völgyi Péter szövetségi kapitányt hallják.
Rendkívül eredményes egy héten, és nagyon fárasztó egy héten vagyunk túl. Le a kalappal a lányok előtt, mert Isztambulba sikerült kiharcolni a németországi világbajnoksága való kijutást, ami előzetesen szerintem kevesebben bíztak benne, mint amennyien el tudták képzelni, úgyhogy kicsit sikerült felülírni a világranglistás helyezéseket és az előzetes várakozást, úgyhogy meglepetés volt, hogy bejutottunk, viszont épp ezért vagyunk még inkább büszkék rá, hiszen 28 év az rendkívül hosszú idő egy sportág történetében, és nagyon szerettük volna kiharcolni azt, hogy megmérettessünk a legjobb csapatok ellen, és ott lehessünk majd a világbajnokság mezőnyében. Igazából nagyon sok minden meghatározta szerintem, hogy eljutottunk ide a világbajnoki selejtező mezőnyébe, ezeket utazunk Afrikába másfél évvel ezelőtt Kigaliba, és ott egy újfajta kvalifikációs rendszerben megnyerni azt a selejtező tornát, aminek csak a győztese juthatott ki a világbajnoki selejtező csoportba. Ez már egy nagyon jó motiváció volt a csapatnak. Nagyon sokan nem voltunk még Afrikába, úgyhogy teli kíváncsisággal, meg kis félelemmel is utaztunk el, de extra körülmények fogadtak bennünket, és egészen eszméletlen volt, hogy mennyire szeretik ott a kosárlabdát, hiszen majdnem az összes mérkőzésünk teltházas volt, és rengeteg kisgyerek jött kiszurkolni nekünk a vége felé. Úgyhogy nagyon nagy élmény volt, és ott is az volt a helyzet, hogy az első mérkőzésünket elveszítettük, és abból tanulva a döntőbe sikerült visszavágni az első ellenfelünknek, és mérkőzésre épült a csapatunk, és azon a tornán is azt éreztem, hogy ha föl tudunk készülni, és van megfelelő időnk a mérkőzések között, akkor szinte bárkit le tudunk győzni. Viszont kicsit meg is illette, hiszen azzal olyan időpontban volt ez a torna, hogy a klubjukban az alapozó munka teljesen kimaradt ebbe a szezonba, és talán ennek is volt köszönhető, hogy az Európa bajnoki selejtezők nem úgy sikerültek, ahogy azt elterveztük, hiszen hazai pályán kikaptunk Bulgáriától, és alapvetően ez eldöntötte azt, hogy nem tudtunk bekerülni az Európa bajnokság mezőnyébe, és innentől kezdve szerintem mindenki egy kicsit jobban összeszorította a fogát, és próbálta a legjobbat kihozni magából. A székesfehérvári közvetlen felkészülésünk pedig azért volt egy kicsit formabontó, hiszen most először fordult elő, hogy próbáltunk nagyon hasonló ellenfélel ellen készülni, mint tudtuk, hogy Japánnal fogunk kezdeni, és hát fiú csapatot kértük meg, a székesfehérvári srácok segítettek nekünk, és fővelük játszottunk két edzőmeccset, ahol megkértük, hogy próbálják ugyanazt a harcmodort alkalmazni, nagyon gyorsan, agresszívan kosárlabdázni, és nagyon messzire rádobni a hármasokat. Ez nem esett egyébként nehezükre, úgyhogy szerintem ők is élvezték, és ezúton is köszönöm nekik. És az a két edzőmérkőzés, illetve az a nyolc edzés, amit ebben az időszakban be tudtunk illeszteni, ez nagyon szépen felkészítette a csapatot japán elleni mérkőzésre. Igazából ami még nehézség volt, hogy három játékosunk, Juhász Dorka, a Kisvilág és Ivon Törnár csak a helyszínen csatlakozott be a csapat életébe, hiszen nekik a nemzeti bajnokságuk később ért véget, később állt le a török és a spanyol bajnokság is, és ennek megfelelően csak két edzésünk volt arra, hogy őket beillesszük a már meglévő rendszerbe, illetve a székesfehérváron edzőknek is okozott azért nehézséget, hogy próbáltuk nyilván oda képzelni, és úgy összerakni az edzéseket, de ez igazából csak élőbe dőlt el, hogy hogyan sikerült, és hát a első mérkőzéseken nem is volt ez annyira látványos szerintem, viszont utána meccsről meccsre léptünk előre, és a torna vége felé mondhattam el azt, hogy igen, ez az a játék, amire mi gondoltunk előzetesen. Mi elkezdtünk egy munkát, lefektettük a stábon belül az alapelveket, azt, hogy milyen irányba szeretnénk menni, és egyértelműen az én hitvallásom az mindig is az volt, hogy csapatként, csapatban gondolkozva tudunk csak eredményesek lenni. És ez idő kell, ahhoz, hogy kialakuljon a hierarchia, az, hogy a játékosok még jobban megbízanak akár a stábtagokban, akár a stábtagok bennük, és ők a pályán, és ez a legfontosabb, hogy a megfelelő döntések szülessenek a megfelelő pillanatokban. Úgyhogy ez egy hosszabb folyamat, tudtam, hogy nem lesz egyszerű az út, de ettől függetlenül szerintem most értünk el arra a szintre a csapat kohézióba, amit én kitűztem és nagyon szerettem volna, hogy kialakuljon, hiszen így mindenkinek sokkal könnyebb, akár egy utazás, egy tornán való ottlét, mérkőzésekkel való felkészülés, és főleg a mérkőzések, és nyilván ez tartogathat számunkra sokkal nagyobb sikereket is.
Kedves hallgatóink, Völgyi Pétert, a magyar női kosárlabda válogatott szövetségi kapitányát hallották. Megnyílt az első külterületi helyszíne a Mozdulj Debrecen programnak Halápon. A foglalkozások a halápi Bokorhegyi iskolában lesznek ezentúl, amit a Halápon a Gyermekekért Közhasznú Egyesület koordinál majd. Berekméri Dalma Beáta egyesület vezető szerint remek lehetőséget jelent ez az ingyenes mozgásprogram a nagycserei és a halápi közösségnek.
Főleg ugye a kismamákat céloztuk meg, akiknek jól jöhet ez a bizonyos gerinctorna, mert ugye cipelik a babát, emelik, cipekednek kocsiba, kibe, hasonló, tehát azt gondoljuk, hogy nekik ez jó lehet, és az érdeklődés is ezt mutatja.
Ez egyben a mozgalom 25. helyszíne. A lakossági igényekre reagálva a Hanápi Bokorhegyi iskolában várják a mozogni vágyókat. Kezdetben hétfőnként délelőtt 9 órától gerinc jógával, de később egy délutáni foglalkozást is biztosítani szeretnének az itt élőknek. Pap Csabát, a Debreceni Alapellátási és Egészségfejlesztési Intézet igazgatóját hallják.
Hetedik új helyszínt jelentjük be az idén, és végre elérte a program terjedése azt a fokot, hogy most már ki tudjuk szolgálni a lakossági igényt. Tehát maga az a robbanás ebben az évben a lakossági igények jelentették, és olyan helyszínekre tudunk eljutni, és tudunk kijutni, ahol jelezték számunkra, hogy fontos lenne a programot kivinni.
A kezdeményezés népszerűsége töretlen. A mozgalom már több mint 288 ezer résztvevőnél jár. Tavaly több mint 5500 programot szerveztek a debrecenieknek. Széles Diana alpolgármester szerint a legfontosabbak a lakossági visszajelzések, ezek adják a program valódi erejét.
Azt látjuk, hogy mindig kérik, próbálnak más programokat, ajánlanak figyelmünkbe új mozgásprogramokat, és ezt is egy fontos dolognak tartom, hogy a Mozdulj Debrecen az megmaradt egy igazi mozgalomnak, egy alulról jövő szervezkedésnek, amikor jelzik az emberek azt, hogy mit szeretnének, mi meg a város oldaláról ezt megoldjuk.
Kedves hallgatóink, Széles Diánát, Debrecen alpolgármesterét hallották. Április 19-én második alkalommal rendezik meg Ózdon a Hétvölgy kutyás akadályfutást. Az eseményre nem csak a környékről, hanem az ország több pontjáról, sőt a határon túlról is érkeznek nevezők. Semperger Péter főszervezőt hallják.
A tavalyi versenyünk sikerén felbuzdulva úgy döntöttünk, hogy idén második alkalommal is, sőt harmadik alkalommal is fogunk rendezni ilyen versenyt. Hangonyra azért esett a választásunk, mert itt tudunk körpályát csinálni. Azt szeretjük, hogyha körbe mennek, mivel szembe, hogyha jön a kutya, az zavaró szokott lenni, így próbáljuk olyan helyszínekre tenni a versenyt, hogy mindenképp körpályánk legyen.
A résztvevőkre egy 5 kilométeres pálya vár, 200-300 méteres szintemelkedéssel és 10 akadállyal, amelyeken a gazdik és kutyáik együtt tehetik próbára magukat. A rajta reggeli órákban lesz, amikor az időjárás még kedvező a kutyák számára. A szervezők a legkisebbekre is gondoltak, számukra külön, könnyített pályát alakítanak ki, ami 300 méter hosszú lesz és 4 akadály színesíti. Dr. Endrésik Dániel szervezőt hallják.
A terep adott, nagyon jó terepviszonyok vannak itt, emelkedők, lejtők, fenyves, puszta, úgyhogy mindenre lehet készülni. Lehet kutya nélkül is jelentkezni, lehet akár párban többen családos túljönni kezdőknek, nagyon ajánljuk, hiszen nincsen szintidő, nem kell adott időn belül teljesíteni a távot. Ha valamelyik akadály nem megy, akkor büntetéssel ki lehet váltani az akadályokat, úgyhogy azon kívül, hogy profi versenyzők is jöhetnek, akik akkor korábban indulnak és a pályát végig turva az időre hajthatnak. A kezdőket is nagyon várjuk, hogy ha valaki még esetleg csak most életében először indulni ilyen kutyás akadályfutáson, akkor ez a tökéletes verseny számára is.
A szervezők idén több programmal készülnek. A tervek szerint a Hétvölgy kutyás akadályfutást az Ura és Susa közötti erdős szakaszon is megrendeznék. Semperger Péter szervezőt hallják.
Készülünk egy táborral, ami hát ilyen háromnaposra tervezünk, többféle kutyás dolgot szeretnénk ott bemutatni, a szolgálati kutyázástól kezdve az IGP sporton, vadászat, mindenfélét, amit csak sikerül összehoznunk. Még most tervezés alatt van, ezért nem tudok pontos dolgot erről mondani. Viszont készülünk más dolgokkal is, lesz nálunk BH vizsga, meg hát a decemberi őrzővédőt, azt szerintem a harmadik alkalommal is meg fogjuk rendezni.
A szervezők bíznak benne, hogy az idei programokat is sikerövezi majd. A Nyíregyháza Spartacus labdarúgó csapata 3-1-re legyőzte a vendég Diós Győrt a labdarúgó Fizliga 27. fordulójának keleti kiesési rangadóján. A hazaiak így már 7 pontra vannak a kiesést jelentő 11. helytől, melyen jelenleg az elmúlt 5 meccsén nyeretlen Diósgyőriek állnak. Bódog Tamást, a nyíregyháziak vezetőedzőjét hallják.
nehezen indult, de hál' Istennek a második félidő alapján úgy gondolom, hogy megérdemelten nyertünk, annak ellenére az első félidőben lehetett volna pont fordítva is az eredmény. De hál' Istennek a csapatnak az ereje, a hozzáállása megváltozott, akartak ők az első félidőben is, csak túl sok volt az a hiba, és túl sok volt az a passzivitás, ami nem fér bele egy egész félidőn keresztül, úgyhogy szerintem a szezon legrosszabb félidejét produkáltuk, de második félidőben meg pont az egyik legjobbat, úgyhogy ellentétes félidők, aminek a vége jósult el. 7 pont előny, én úgy gondolom, hogy ez egy szép távolság. Na most attól függetlenül még nem érti el semmit, úgyhogy a következő mérkőzés ugyanúgy számunkra fontos lesz, úgyhogy 6 mérkőzés van vissza, mindig a mérkőzés, a következő mérkőzés az a fontos. Addig, amíg nem vagyunk számításilag is a vonal fölött, addig persze lehet egy kicsit ünnepelni holnapig, de ugyanúgy teljes fókuszálva készülünk a következő mérkőzés. Nagy lépés volt, egyértelmű, egy konkurens egy picit le tudtunk szakítani, de még azért nincs vége a történetnek.
Most pedig a DVTK labdarúgóját, Bényei Ágostont hallják.
Szerintem az első fél időt azt uraltuk, és talán itt lehet azt érezni, hogy azért nagyon nyomás, és egyszerűen nem úgy alakulnak, nem mennek be a helyzetek, mert azt gondolom, hogy sok helyzetet dolgoztunk ki, és nyilván nem azt mondom, hogy le lehetett volna zárni az első fél időben, de igenis ezeket góllal meg kell büntetni, hiszen utána jött az első gól, jött a második, és kicsit hitehagyottá váltunk, amit viszont nem szabad megengedni a következő hetekben, hiszen ahogy most is történt, rúgtunk egy gólt a végén, és gondoljunk bele, hogyha mondjuk nem 3 lett volna, hanem csak 2, és akkor ugye 2-1, akkor a végén még az X-ért mehettünk volna, úgyhogy nem szabad megengedni ilyen könnyű gólokat az ellenfélnek. Itt most leginkább a második bekapott gólra gondolok. Nyilván ez egy olyan mérkőzés, amikor fontosak a taktikai dolgok persze, de azért felük kerekedik az, hogy ez a keleti rangadó, és mind nekünk, mind a szurkolóknak ez rendkívül fontos meccs. Úgyhogy én szerintem ezt mindenki átérezte, és talán ott a kulcspillanatokban volt egy kis megingás a fejekben, amit még egyszer mondom, nem szabad megengedni a következő hetekben. Nyilván ugye sok változás volt az elmúlt időszakban, ami akármennyire is mondjuk, hogy ugye ezt el kell bírni, ilyen egy játékos életet, de mégis azért, amikor azt látod, hogy a klubban ilyen gyakran vannak változások, akkor az valamilyen szinten negatív hatással van a csapatra, az öltözőre, de egyébként ezt próbáljuk kizárni, amennyire lehet. A kiesésre való menekülés pedig, hát sajnos már csak 6 meccs van, szóval tényleg egyszerűen telnek a meccsek, és nem jönnek a pontok, úgyhogy emiatt nagyon csalódott vagyok, viszont nem szabad feladni. Egyetlen nem szabad feladni. 3 pont a különbség az MTK-val. Oké, ugye nekik több győzelmük van, de egyszerűen nem szabad feladni, ezt nem szabad megengedni.
Kedves hallgatóink, Bényei Ágostont, a Diósgyőr labdarúgóját hallották. A 15. születésnapját ünnepelte a napokban a Putnoki Sajó Völgye focisuli. Ez alkalomból U9-es és U10-es korosztály számára egy jubileumi teremtornát szerveztek. Kádár Zsolt operatív igazgatót hallják.
Nagy öröm újra itt lenni, nálunk korábban hagyomány volt ez a Putnoki téri teremtorna sorozat, és Sándor Zoltáné a dicséret, ugyanis ő szervezte meg ezt a 2 napot, nagyszerű csapatokkal, nemzetközi torna, igazi jó hangulattal, nagyszerű döntővel, úgyhogy a mai nap ünnepeljük a Sajó Völgye 15. születésnapját, méltó volt ez a torna hozzá. Úgy gondolom, hogy évek óta és évről évre sikerült mindig egy picit előrelépni, és ahol ma tartunk, az azt mondhatom, hogy egy kicsit álomszerű, de mindig van előrébb, és mindig van mit kijavítani. Most boldogok vagyunk, büszkék vagyunk, és megyünk tovább.
A rendezvényen a díjakat Demeter Zoltán országgyűlési képviselő adta át.
Nagyon örülök neki, hogy annó még az alapító tagok között Puttok polgármesterével, Tamás Barnával, akikkel együtt voltunk országgyűlési képviselők, mi lehettünk az alapító ennek a Sajó-Völgye focisulinak, és 15 év után nagyon jó érzés itt lenni. Én csak gratulálni szerették először is a vezetőségnek, minden edzőnek, minden játékosnak, aki 15 év alatt megfordult a Sajó-Völgye focisuliban. És Még azt is szeretném elmondani, hogy azért személyes kötődésem van még ezeken túl is a focisulihoz, hiszen a második unokám az 5 éves elmúlt és igazolt labdarúgója a Seóföldi focisulinak. Én magam is nagyon szeretem a sportot, a labdarúgás különösen közel áll a szívemhez, azért, mert nem csak futballozni tanítok, hanem kitartást ad, erőt ad, és alázatra is nevel bennünket. Én bízom benne, hogy még a Seóföldi focisuli hosszú-hosszú éveken keresztül Magyarországnak nagyon sok kiváló játékos fog nyújtani, akik esetleg a válogatottság is eljutnak. Nagy izgalommal kísértem a bronzmeccset, ahol a Seóföldi focisuli a Kazincz Bacikával futballozott, és mind a két foci, suli klub vagy sportklub közel áll a szívemhez, de a döntő az egy kicsit magasabb színvonalat képviselt, amit a Mészöly Akadémia és a Rimaszombatiak játszottak. Megmondom ezt, hogy én magam is a befejezés előtt 6 perccel még izgultam, mert 4-4 volt az eredmény, de az utolsó 5-6 percben már kijött a tudásbeli különbség, kijött az erőlét, és megérdemelten nyerte meg a Mészöly Akadémia az első helyet.
Demeter Zoltán azt is elárulta, milyen jövője lehet a focisulinak.
A sport a magyar kormánynál mindig kiemelt stratégiai ágazatként szerepelt, hiszen nem csak magára a sportra tekintünk, hanem úgy is tekintünk a sportra, mint a nevelő eszközre, akik a fiatalokra odafigyel, az egészségesebb életmódra is neveljük a gyermekeinket. És én bízom benne, hogy most április 12-ek után tovább tudjuk folytatni a kormányzást, és azt a sportstratégiai ágazatot, amit mindig támogattunk, azt tovább tudjuk vinni, sőt, még több segítséget tudunk nyújtani a sportkluboknak, és természetesen közte a Seóföldi focisulinak is.
Kedves hallgatóink, az előző percekben Demeter Zoltán országgyűlési képviselőt hallották. A Sok Kis Kéz Közhasznú Egyesület 4. alkalommal rendezi meg a Gyere, fuss velünk a sérült gyerekekért elnevezésű jótékonysági futóversenyt. A rendezvény célja, hogy támogatást gyűjtsenek a Miskolci Gyermekrehabilitációs Osztály számára egy speciális terápiás eszköz megvásárlásához. A családias hangulatú eseményt március 28-án Sajóbábonyban az Ipari Park rendezvényházánál rendezik. A szervezők minden érdeklődőt várnak, hiszen a részvétellel a sérült gyermekek támogatását is segítik. Az eseményről dr. Fejes Melindát, a Miskolci Gyermekegészségügyi Központ újszülött intenzív osztályának főorvosát hallják.
Úgy gondolom, hogy egy ilyen nagy sportrendezvény, amit nem csak sportrendezvény, hanem sok kísérő rendezvényt is szervezünk hozzá, tehát részben egészségpontot, részben a gyerekeknek különböző programokat, ez arra szolgál, hogy összehozza a kórházban dolgozó orvosokat, nővéreket és a betegeket, a betegek hozzátartozóit, hogy egy ilyen nagy családi napot szeretnénk rendezni, ahol nem csak a futás a lényeg, és nem csak a jótékonyság, hanem a közösségteremtés. A férjem egy időben Németországban dolgozott, és ott minden évben a kórházi dolgozók szerveztek a városban, tehát az nem kívül, hanem a városban egy futást, és akkor a kórházi dolgozók együtt futottak a város lakókkal, és ki volt írva, kaptak egy pólót, amire rá volt írva, hogy értetek vagyunk. Tehát végül is ez az egyik mondani valója, hogy ismerjük meg azokat, akik értünk vannak, és emellett a jótékonyság sem elhanyagolható, mert mindig van olyan dolog, amire tudunk költeni. Most az Ormai Cecília főorvosnővel beszéltük, illetve én említettem neki, hogy ha ez jó sikerül az idén, akkor mindig esetleg más-más célt ki tudnánk jelölni, és hagyományt teremtenénk belőle, hogyha sikerül. Mindig van, amit be tudunk tölteni, amire szükség van, és ehhez járul hozzá ez a verseny is.
Gulyásné Pásztor Mónika, a Sok Kis Kéz Közhasznú Egyesület munkatársa, az esemény részleteit ismertette.
Én megmondom őszintén, hogy amikor főorvosnő megkeresett minket, hogy szervezzünk egy jótékonysági futóversenyt itt a koraszülött osztály, aztán kibővítve nyilván a gyekre. Én nagyon megtisztelőnek éreztem ezt a felkérést, hiszen azt gondolom, hogy nem minden nap kérhetik fel itt egy olyan központi kórház, meg hát nyilván kötődésünk is van ehhez a kórházhoz, elég erőteljesen, hiszen mind a két lányomat itt a koraszülött osztályon gondozták, és hát főleg a nagyobbikat elég sokáig, viszont 4 hónapig voltunk itt a koraszülött osztályon, úgyhogy nagyon hálásak vagyunk az itt dolgozó nővéreknek, orvosoknak, meg tényleg, hogy abszolút megmentették Dorcit, ugye ő egy nagyon extrém koraszülött baba, két jött 17 évvel ezelőtt, lassan 17 évvel ezelőtt a világra, és ugye akkor még a koraszülött gondozás is más lábokon állt, mint most, bár akkor is már nagyon sok mindent segíteni tudtak az ilyen extrém koraszülött babáknak, de azt gondolom, hogy azóta még inkább fejlődött ez a fajta ágazat, és pontosan ezért van szükség arra, hogy ezeket a babákat minél, hogy is mondjam, jobb állapotúvá tudják tenni azonnal, rögtön, amikor egy ilyen pici baba megszületik a világra, és ezért dolgoznak, és ezért vagyunk nagyon hálásak ezeknek az orvosoknak, hogy ők folyamatosan kutatják azokat a újabb és újabb lehetőségeket, amelyekkel bizonyos agyvérzéses dolgokat, vagy bármit olyan dolgot ki lehet bekelni, amit a kisebbiek folyamán ne hordjon lenyomatként az a kisgyermek. És ugye nálunk is ugye ez a helyzet, hogy mai napig itt vagyunk a gyekben, és igyekeztünk mindig megjelölni olyan személyt, vagy felkaroló intézményt, akit tudunk támogatni. Nyilván ilyen irányultságban, hogy sérülteket, mozgássérülteket felkarolni. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos szelete a társadalomnak, hiszen ő rájuk mindig is, nyilván ezáltal is nagyobb figyelmet fordítunk, és a Sok Kis Kéz Egyesületnek ez a alapillére, hogy ezeket a gyerekeket, felnőtteket, tehát nem csak gyerekeket, felnőtteket is felkaroljuk, és segítsük a mindennapjait, és abban, hogy hogyan tudnak boldogulni ebbe a világba, a mai világba. Igyekeztünk széles palettát adni a lehetőségek tárházát, hogy a kisgyermekektől, tehát ez egészen az óvodáskorúaktól, egészen akár tényleg a 90 évesekig bárki teljesíthesse a távot. Tehát vannak gyermekfutamaink, ugye 400, 800 és 1200 méteres távot szerveztünk a kicsiknek. Itt nyilván kisiskolás korig befejezően, és utána nyilván a nagyobbaknak már, akik már egy 5 kilométeres távot tudnak teljesíteni, azoknak nyilván ott van egy verseny, 5 kilométeres, illetve 10, 20 és egy 40 kilométeres, ami eddig még nem volt, 40 kilométeres távot is szerveztünk.
Ujjásné Pásztor Mónikát, a Sok Kis Kéz Közhasznú Egyesület munkatársát hallották. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Önök a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adását hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik a műsor szerkesztő vezetője Kriston Tamás, további jó vételt, kellemes rádiózást kívánok!
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hétnapjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina. A világűr után Miskolcra is megérkezett a Hunor program 2 magyar űrhajósa, akikkel csütörtökön a Miskolci Egyetemen találkozhattak az érdeklődők. A küldetésből nemrég hazatért Kapu Tibor személyesen mesélt az űrben átélt izgalmakról, míg társa Cserényi Gyula a földi irányítás és a felkészülés titkaiba avatta be a hallgatóságot. A nap folyamán a diákok és a felnőttek külön élménybeszámolókon vehettek részt, ahol első kézből ismerhették meg a magyar űrkutatás legújabb fejezetét. A rendezvényhez kapcsolódó kiállításon a látogatók meteor simogatóval, űrkemencével és interaktív robotokkal is találkozhattak az üvegelőcsarnokban. Most Kapu Tibor űrhajóst hallják.
70 méter magas a rakéta, és az a láng csóva, amit maga után húz, az akár ilyen 100-120-150 méter is lehet. Gondoljatok bele, hogy ez mekkora monstrum és mekkora élmény lehet. Viszont ezt átugorva én hoztam nektek egy videót. Ezen most még olyan elképesztően sok minden nem látszik, de nem sokára majd látni fogtok egy rakéta felbocsátást, ami a miénk volt. Ezt a videót ezt egy magyar pár küldte nekem, akik a sok-sok csúszás miatt pont úgy jött ki, hogy amikor meglátogatták a hölgynek a floridai testvérét, akkor pont meg tudták nézni a felbocsátást. Wow. Ott vagyunk mi, és most ezt kérlek, jegyezzétek meg, hogy mennyire volt éjszaka a képen, és mégis amikor elindul a rakéta ilyen távolból, gyakorlatilag az egész éjszakai égboltat nappalivá varázsolja. Ekkora ereje van ennek a rakétának, szerintem egészen elképesztő, és akkor szépen látják ugye a tengeren azon az öblön keresztül szépen lassan felemelkedni. Amikor elmentek, ugye hajnal 2 óra 31 Florida idő szerint a mi felbocsátásunk, nagyjából ilyen évfél körül oda mentek erre a egyébként turisták által látogatott, nagyon gyakran látogatott helyre, és leültek a kis horgásszékükkel, ez a magyar párocska, vitték magukkal a magyar tiniket, akik nem kérdezték meg, hogy hol megyünk egyáltalán, szóval ez már csoda volt. És aztán egyszer csak így felállnak, és így kinyújtóztatják magukat, és akkor körbenéztek, és így embertömegek voltak addigra körülöttük. Ez egy eléggé megható sztori, már csak azért is, mert amikor megtörtént a felbocsátás, és már egy idő után már nem igazán látszik a rakéta, mert annyira eltűnünk, mi 8 perc alatt 200 km magasba emelkedünk, és 8 perc alatt már teljesen New Yorknál járunk, a teljes keleti partokat átutaztuk, úgyhogy borzalmasan gyorsan megy ez a rakéta. Akkor egy magyar lány ott volt mellettük, és hallották, hogy fölhívja a nagyomáját, és magyarul beszél vele, hogy látta a Kapu Tibornak a felbocsátását. Nem tudom, ti hol voltatok akkor, itt Magyarországon 8 óra 31 perc volt, tehát reggel volt. Elkezdtük hallani a robajt, ugye? A rakéta egyre jobban és jobban robajlik, ahogy a hang jobban és jobban elér hozzánk. Amikor a rakéta elindult, akkor én a telefonomra elindítottam egy számlálót, és hogyha az első sorban nagyjából látjátok, hogy mennyit mutat a számláló, nagyjából mennyi? 1.31, nagyjából 90-91 másodperc. Ez azt jelenti, hogy ha figyelembe veszük azt, hogy a hang sokkal lassabb a fénynél, azt szoktuk mondani, hogy ha egy villámot látunk, ugye, akkor elkezdjük számolni a másodperceket, hogy 3 másodperc eltelt a között, hogy láttuk a villámot és hallottuk a hangját, akkor az a villám az 1 kilométer van tőlünk, ugye? Hang esetében ökölszabály, 3 másodperc, 1 kilométer nagyjából. 90 másodperc azt jelenti, hogy ez a felbocsátás 30 kilométerre volt tőlük, és 30 kilométer távolból egyrészt ekkora hangja volt, csak sokkal később, és ennyire befestette teljesen nappalivá az éjszakai jeget, szerintem elképesztő. Ez a kép az egyik kedvencem, mindig megkérdezik tőlünk, hogy hogyan kell az űrállomáson aludni, vagy milyen volt ott az alvás. Egyébként emiatt én is izgultam, de most nem fogunk időhiányába belemenni. Van egy hálózsákom, mint ahogy látjátok. Ebből a hálózsákból én ki tudom dugni a kezemet, hogy a cipzárakat be tudjam húzni, meg be is tudom húzni, mint a kis báb vagy mumia. És mint mondom, súlytalanságban minden lebeg. Azért, hogyha én elalszok és valahol, és reggel ne találjam meg magam teljesen máshol, ahhoz nekem szintén le kell kötnöm magam. Ezek a gumiszalagok, amiket itt most mutatok lézerre, nem tudom, hogy hátul mennyire látszik, de vannak gumiszalagok, ilyen gumikötelek rajtam. Én kvázi belebújok ezekbe, vagy alábújok ezeknek a gumipóknak, úgy szoktuk Nyíregyházán hívni, azért, hogy ott tartson engem a falnál. Azért mondom azt, hogy fal, mert az világűrben, az űrállomáson nincs olyan, hogy fent és lent. Mi lebegünk, ezért, hogyha alszok itt a kvázi padlón, vagy alszok fönt a kvázi plafonon, vagy valamelyik falon, az teljesen mindegy. Én mivel lebegek, ezért minden egyes pozíció bárhol, az ugyanúgy fog érződni. Ami azt jelenti, hogy amikor elalszok, itt vagyok én, ez a fejem, ez a lábam, és itt van egy gumiszalag a fejemnél, vagy inkább a mellkasomnál, és itt van egy gumiszalag a lábamnál, és hogyha én vagyok olyan bénám, mint egyébként amúgy voltam, és az egyik gumikötél elenged, akkor mondjuk az, ami a mellkasomnál fog le engem, az elenged, akkor az azt jelenti, hogy reggelre így fölállok, mint a vámpír, mint a Dracula a koporsójába, és a kettő pozíció között én a világon semmi különbséget nem érzek. Fogom magam, és így reggelre szépen fölállok.
sok kis kéz közhasznú egyesület negyedik alkalommal rendezi meg a Gyere és fuss velünk a sérült gyermekekért elnevezésű jótékonysági futóversenyt. A rendezvény célja, hogy támogatást gyűjtsenek a miskolci gyermekrehabilitációs osztály számára egy speciális terápiás eszköz megvásárlásához. A családias hangulatú eseményt március 28-án tartják Sajó Bábonyban, az Ipari Park rendezvényházánál. A szervezők minden érdeklődőt várnak, hiszen a részvétellel a sérült gyermekek támogatását is segítik. Az esemény lényegéről dr. Fejes Melinda, a Miskolci Gyermekegészségügyi Központ újszülött intenzív osztályának főorvosa adott tájékoztatást.
Úgy gondolom, hogy egy ilyen nagy sportrendezvény, amit nem csak sportrendezvény, hanem sok kísérő rendezvényt is szervezünk hozzá, tehát részben egészségpontot, részben a gyerekeknek különböző programokat, ez arra szolgál, hogy összehozza a kórházban dolgozó orvosokat, nővéreket és a betegeket, a betegek hozzátartozóit, hogy egy napot szeretnénk rendezni, ahol nem csak a futás a lényeg, és nem csak a jótékonyság, hanem a közösségteremtés. A férjem egy időben Németországban dolgozott, és ott minden évben a kórházi dolgozók szerveztek a városban, tehát az nem kívül, hanem a városban egy futást, és akkor a kórházi dolgozók együtt futottak a város lakókkal, és ki volt írva, kaptak egy pólót, amire rá volt írva, hogy értetek vagyunk. Tehát végül is ez az egyik mondani valója, hogy ismerjük meg azokat, akik értünk vannak, és emellett a jótékonyság sem elhanyagolható, mert mindig van olyan dolog, amire tudunk költeni. Most a Zormai Cecília főorvosnővel beszéltük, illetve én említettem neki, hogy ha ez jó sikerül az idén, akkor mindig esetleg más-más célt ki tudnánk jelölni, és hagyományt teremtenénk belőle, hogyha sikerül. Mindig van, amit be tudunk tölteni, amire szükség van, és ehhez járul hozzá ez a verseny is.
Gulyásné Pásztor Mónika, a Sok Kis Kéz Közhasznú Egyesület munkatársa az esemény részleteit ismertette.
Én megmondom őszintén, hogy amikor főorvosnő megkeresett minket, hogy szervezzünk egy jótékonysági futóversenyt itt a koraszülött osztály, aztán kibővítve nyilván a gyekre. Én nagyon megtisztelőnek éreztem ezt a felkérést, hiszen azt gondolom, hogy nem minden nap kérhetik fel itt egy olyan központi kórház, meg hát nyilván kötődésünk is van ehhez a kórházhoz, elég erőteljesen, hiszen mind a két lányomat itt a koraszülött osztályon gondozták, és hát főleg a nagyobbikat, őt elég sokáig, 24 hónapig voltunk itt a koraszülött osztályon, úgyhogy nagyon hálásak vagyunk az itt dolgozó nővéreknek, orvosoknak, meg tényleg, hogy abszolút megmentették Dorcit, ugye ő egy nagyon extrém koraszülött baba, két jött 17 évvel ezelőtt, lassan 17 évvel ezelőtt a világra, és ugye akkor még a koraszülött gondozás is más lábokon állt, mint most, bár akkor is már nagyon sok mindent segíteni tudtak az ilyen extrém koraszülött babáknak, de azt gondolom, hogy azóta még inkább fejlődött ez a fajta ágazat, és pontosan ezért van szükség arra, hogy ezeket a babákat minél, hogy is mondjam, jobb állapotúvá tudják tenni azonnal, rögtön, amikor egy ilyen pici baba megszületik a világra, és ezért dolgoznak, és ezért vagyunk nagyon hálásak ezeknek az orvosoknak, hogy ők folyamatosan kutatják azokat a újabb és újabb lehetőségeket, amelyekkel bizonyos agyvérzéses dolgokat, vagy bármit olyan dolgot ki lehet bekelni, amit a későbbiek folyamán ne hordjon lenyomatként az a kisgyermek. És ugye nálunk is ugye ez a helyzet, hogy mai napig itt vagyunk a gyekben, és igyekeztünk mindig megjelölni olyan személyeket, szemét, vagy felkaroló intézményt, akit tudunk támogatni. Nyilván ilyen irányultságban, hogy sérülteket, mozgássérülteket felkarolni. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos szelete a társadalomnak, hiszen ő rájuk mindig is, nyilván ezáltal is nagyobb figyelmet fordítunk, és a Sok Kis Kéz Egyesületnek ez az alapillére, hogy ezeket a gyerekeket, felnőtteket, tehát nem csak gyerekeket, felnőtteket is felkaroljuk, és segítsük a mindennapjait, és abban, hogy hogyan tudnak boldogulni ebbe a világba, a mai világba. Igyekeztünk széles palettát adni a lehetőségek tárházát, hogy a kisgyermekektől, tehát az egészen az óvodáskorúaktól, egészen akár a tényleg a 90 évesekig bárki teljesíthesse a távot. Tehát vannak gyermekfutamaink, ugye 400, 800 és 1200 méteres távot szerveztünk a kicsiknek. Itt nyilván kisiskoláskorig befejezően, és utána nyilván a nagyobbaknak már, akik már egy 5 kilométeres távot tudnak teljesíteni, azoknak nyilván ott van egy verseny 5 kilométeres, illetve 10, 20 és egy 40 kilométeres, ami eddig még nem volt. 40 kilométeres távot is szerveztünk.
Újult erővel szépülhetnek meg a kiránduló helyek, ugyanis a Magyar Természetjáró Szövetség országos pályázatot hirdetett a kopott turistajelzések teljes körű felújítására. A kezdeményezéshez a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Természetjáró Szövetség is csatlakozik. Makár Rihárd elnökségi tag kiemelte, hogy a megye számos pontján található javításra szoruló felfestés, amely most új szint kaphat. A projekt célja, hogy az erdőjárók biztonságosan és eltévedés nélkül fedezhessék fel a borsodi tájak rejtett kincseit.
Hát sok éve már a turistautak megújításához a jelzésfestés pályázatot ilyenkor tavasszal meghirdeti az MTS, ez idén is így történt. Március 2-ától április 15-ig lehet pályázni a Magyarországon található turistautaknak a jelzésének a megújítására. Alapvetően a pályázat kiírása szerint is van egy meghatározott kör, tehát magánszemély nem pályázhat erre, hanem egyesületek, illetve cégek pályázhatnak erre, de az országnak a nagy területe az le van fedve, úgymond helyi egyesületek által, mint mi a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei természetjáró szövetség, tehát mi az egész vármegyénknek a természetjáró útjait, ezt mi koordináljuk és mi festjük, de ez nem azt jelenti, hogy nálunk csak azt festhet, aki a megyei természetjáró szövetségben van, hanem hozzánk is csatlakozhatnak pályázók, csak ők nem az MTS-szel fognak szerződést kötni, hanem velünk kötik a szerződést, és meg hát mi koordináljuk az egész megyei útszakaszot, tehát aki itt Borsodba szeretne festeni, tehát nekik mindenképp velünk a megyei szövetséggel kell felvenni a kapcsolatot. Előzetesen mi a legtöbb útról már beszélünk a pályázat előtt, hogy ezt kéne felújítani, ezt kéne megcsinálni. Vannak ilyen alap dolgok, hogy olyan utat nem lehet újra festeni, amit az elmúlt 7 évben már 4 pályázat kapcsán megújítottunk, felfestettünk, tehát csak ennél régebbi utakat lehet festeni. Előnyt élveznek az olyanok, amik egyáltalán ebbe a 2015-től létező jelzésfestési pályázatrendszerben egyáltalán nem voltak felújítva, ilyenek is vannak még sajnos, és ezen felül meg érkeznek be a túrázók felől is jelzések, hogy mely útszakaszok azok, amik olyan szempontból nehezen járhatók, tehát itt most nem a fakidőlésekről meg ilyesmiről beszélünk, mert ez nem a mi részünk, tehát mi csak a jelzésekről gondoskodunk, tehát hogy mondjuk lehet, hogy kidőltek a fák, amivel együtt a jelzés is kidőlt, és akkor ott hosszú szakaszon a túrázó nem tud tájékozódni, tehát nem tudja pontosan, tehát ezek a hiba jegyzékek úgymond beérkeznek az MTS felé, és ők ezt jelzik felénk, hogy a mi területünkön milyen ilyen utak vannak, tehát ez évben is fogunk ilyeneket festeni. Mindenképpen, amit mondtam, hogy ilyen útszakaszok vannak, amiket még nem festettünk, tehát nálunk szerintem az évben most ilyenek élveznek prioritást, illetve amiket nagyon régen, tehát mondjuk ilyen 2015-ben festettünk, tehát mi ezeket néztük ki elsődleges szempontból, illetve több helyen van, hogy úgymond alakítjuk át a turista jelzésnek a rendszerét, ezt nem azért, mert most úgy döntöttünk, hogy ez más színben jobb fog kinézni, hanem van egy MS szabvány, ami alapján ezeket módosítjuk, tehát a régi dolgokat, mert az MS szabvány egy új, ez egy, az elmúlt 5 évben jött ki, tehát ez alapján kell módosítani, tehát amikor egy útvonalat felújítunk, akkor meg kell nézni, hogy ez megfelel ennek az MS szabálynak, és hogyha nem, akkor ott átalakítjuk. Egy ilyen átalakítás kezdődött el a bükkaljai részem, aminek a festését tavaly elkezdtük Szomójától Bogácson át Cserépvárajáig, de még mindkét irányba maradtak ki részek, tehát így Szomójától Heves megye felé fogunk idén festeni, illetve Cserépvárajától, hát ott a Dobirét fele fog tovább menni a festés, és ezzel úgymond azt a rendszert ott be fogjuk fejezni, és amellett, hogy mondjuk lehet, hogy jelzésszint váltunk, gyakran átnézzük azt az egész rendszert, hogy az úgy valóban azt jelöljük-e főútként, amit nálunk a sáv, ahol a legtöbben mennek, vagy lehet, hogy azt máshova kell vinni. Aszfaltos utakat is próbáljuk kerülni, tehát hogy ott is minél kevesebbet kelljen menni. Tehát emiatt is vannak így átalakítások.
A hagyományok ápolását kiemelten fontosnak tartja a Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág óvoda, amely már második alkalommal nyerte el a Kincses Kultúróvoda címet. Az intézmény nevelési programjában hangsúlyos szerepet kap a népi kultúra megőrzése, valamint az ünnepekhez kapcsolódó hagyományok megismertetése, mondta el Zelina Dolores intézményvezető.
Művészeti pedagógiai programunk az óvodai nevelés a művészetek eszközeivel című alternatív óvoda pedagógiai program Nagy Jenőni által egyik kiemelt célja és fő feladata a népi kultúra és a hagyományőrzés átörökítése, és intézményünkben dolgozó összes pedagógus kötelessége, hogy ezeket úgy adja át a gyermekeknek, hogy tényleg megismerjék a keresztény kultúra minden szokását, hagyományát, régi értékét, és ezt ne ápoljuk, mert azt szoktuk mondani, hogy nem kell ápolni, mert nem beteg ezeket a hagyományokat, hanem átadjuk, átörökítsük a gyermekek számára, a mostani gyermekek számára, hogy megtudják, hogy milyen is volt régen, mikkel foglalkoztak, milyen hagyományok, értékek, szokások, eszközök, tárgyak, minden, ami tényleg a keresztény kultúra kialakításához vezet, akár vallási területen, akár népi hagyományokon keresztül és jeles napokon keresztül, és hát ezek által nagyon sok programot, egy ilyen kulturális programcsomagot tudunk ilyenkor a gyermekeknek adni. El tudunk menni olyan színházba, ami egy adott jeles nappal kapcsolatos, amikor egy kicsit gazdagítjuk a gyermekeknek az élményeit ezen a téren. Jeles művészeket, olyan előadókat és olyan embereket tudunk hívni, akik szintén tudnak egy kis pluszt adni ezen a téren. Gondolok itt a szürettel kapcsolatban, a hagyományőrzés, a Mártonnap, a farsang, a karácsony, a március 15, igaz, az nem jeles nap, de az is hozzátartozik a kultúránkhoz, illetve minden, ami ezzel összefügg. És nem utolsó szempontból olyan kapcsolatot tudunk kialakítani különböző kulturális intézményekkel, akik szintén plusz programot tudnak a gyermekeknek, a 3 és 6 éves korú gyermekeknek felajánlani, és adni. Együttműködési megállapodásunk van a Magyar Nyelv Múzeumával, ami azt gondolom, hogy itt a városunkban nagyon kiemelkedő és nagyon fontos, és nagyon jó, ha már óvodáskorba tudnak, illetve együttműködési megállapodásunk van Erdő Zoltán tárogató művésszel, aki szintén a március 15-éhez kapcsolatban a tárogató hangszert be tudja mutatni a gyerekeknek, mint régi ősi hangszert, ezáltal is színesítve a gyermekeknek ezt a fajta zenei élményt, illetve a néphagyományőrzés és a népi kultúra. Vinyánszky Tamással is együttműködési megállapodásunk van, aki szintén szokott jönni és segít nekünk egy picit színesebbé tenni a táncházakat, illetve játékokat is szokott nekünk készíteni, és Téglás Dezső úrral is, aki szintén citerával és mindenféle népi kultúrával, zenei programmal szokta a gyermekeknek ezt még színesebben átadni.
idén újra a Déli Név Fesztivál várja az érdeklődőket Zemplén fővárosában, Sátoraljaújhelyen. A július 15-e és 18-a között megrendezésre kerülő 4 napos programsorozat számos érdekes zenei és kulturális programot kínál több helyszínen. Szamosvölgyi Péter polgármester a beharangozó sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, úgy várják a fesztivált, mint a karácsonyt.
Olyan, mint a karácsony gyerekkorunkban. Elkezdjük visszaszámolni a napokat. Ahogy kezdődik a fesztivál, mindig és egyre többen kérdezik meg, hogy lesz, nem lesz, milyen lesz, hány napos lesz, hol lesz. A kérdésekre egyszerű választ tudunk adni, hiszen tradicionális, mint a katolikus mise. A celebráció nagyjából ugyanolyan mindig, és kiszámítható is egyben. És amikor a Felvidéket említettem, ezt azért mondom, mert Újhelyt a Trianoni határ ketté választja. Az én házamtól, az én lakásomtól 200 méterre már Szlovákiában vagyunk, és ott is magyarok élnek zömében, és őket is érdekli a Déli Név Fesztivál, és hát várják, ők is és mi is, minden évben egyre gyarapodó közönségszámmal. Szerintem a tavaly éven 5 és 10 ezer fő között lehetett a nézőszám. Megbecsülni nem tudjuk, hiszen a programok 99,9%-a ingyenes belépőt jelent, azzal a hangsúlyjal, ami az apostoli hitvallása a fesztivál vezetésének, hogy mindenkinek a kultúrát, kultúrát mindenkinek. Rengeteg értékünk van. A Zemplén az egy csodahely. Kiváló boraink vannak, nagyon szép látnivalóink, és a történelmi turizmus, kastély, várturizmus mind-mind az attrakciós turizmussal rendelkezésre áll. Hiszen átadtuk a Nemzeti Összetartozás hídját, ami a világ leghosszabb függőhídja, 723 méter. De nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy a kultúra jelen van, és nem győzöm megköszönni azt az akaratot, azt az elszántságot és azt a forrásteremtést a minisztériumtól is természetesen, hogy ez megvalósulhatott. És még egy gondolatot befejezésül, a mi életünk olyan, mindnyájunké, hogy reggel fölkelünk és hajtunk estig. Kis pihenés, néha egy kis ebédidő, vagy az se, majd este valami lesz belőle. És az én időmre nem mindig jut. Sem egy óra, sokszor még 10 perc sem. Márpedig anélkül lehet élni, de minek? Megteremti nagyon-nagyon sok embernek az én időt, amikor nem a munkájával, adott esetben még csak nem is a családjával foglalkozik, hanem saját magával, és átadja magát annak a kulturális örömnek, amit lehet, hogy ekkora mennyiségben, ilyen rövid idő alatt amúgy nem tudna megteremteni. Hiszen 260 kilométerre Budapesttől, 80 kilométerre Miskolctól, a Miskolci Nemzeti Színháztól, ez nem mindenkinek adatik meg. De ilyenkor igen. És ez innentől kezdve szellemi kikapcsolódás is, szellemi táplálék is, és feltöltődés is.
Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Grunda János, Koleszer Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk, addig is viszont hallásra.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!